Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 15. fejezetében a 16. versben a következőképpen. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Amen. Még Erfurtban, fiatal magiszter koromban, a Biblia olvasása közben nagy aggodalmamra odáig jutottam, hogy a Szentírás puszta szövege alapján a pápaság sok tévedésére rájöttem. Ennek ellenére az erfurti könyvtárban ilyesféle gondolataim támadtak. Mégis lám, milyen hatalmas a pápa és az egyház tekintélye. Egyedül te lennél okos, hát ha tévedsz. Az ilyen megfontolások akadályoztak a Szentírás olvasásában. A 20 esztendős német egyetemista Martin Luther így vallotta a Biblia olvasása során szerzett tapasztalatairól, azokról a gondolatokról, amelyek benne felvetődtek. Ekkor volt az első alkalom, hogy a Szentírással találkozott. Előtte azt sem tudta, hogy létezik. Később, amikor a fogadalma miatt szerzetes lett, már vágyott a Bibliára. Erről így vall, amikor szerzetbe léptem, és mindent elhagytam, kétségbe esve önmagam felől a Szentírást óhajtottam. A szerzetbe lépvén könyveimet eladtam. Kevéssel előbb szereztem egy Corpus Juris törvénytárat, és néhány más könyvet. Ezeket eladtam a könyvkereskedőnek. Plautuson és Vergiliuson kívül egyet sem vittem be a kolostorba. Itt a szerzetesek egy vörös bőrbe kötött Bibliát adtak a kezembe. Hamarosan annyira otthonossá lettem benne, hogy tudtam lapról lapra, hol mi van, és ha egy mondást idéztek, azonnal tudtam az első pillanatban, hogy hol van megírva. Nem is tetszett nekem akkor semmiféle más tanulmány, mint a szentírási tudományok. Borzasztó undorral tanultam a fizikát, közben pedig égett a lelkem, hogy mikor térhetek vissza a Bibliához. Dr. Uzingen, egy ágostonos barát, aki nekem tanárom volt az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom Isten szent igéjét, egyszer így szólt hozzám. Ennye, ennye, Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni. Azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságát, mert minden lázadást a Biblia idéz elő. Luthert már ekkor elvették tőle azt a Bibliát, azt a vörös bőrbe kötött Bibliát, és helyette skolasztikus könyveket kellett olvasnia, mégsem hagyta nyugodni Isten szava. Az a szó, amelyet nagyon jól ismer, hiszen azt olvastam felül, maga Vallerről, hogy szinte megtanulta kívülről. Olyannyira, hogy a Biblia professzora lett, és amikor már Wittenbergben, egészen pontosan 500 évvel ezelőtt, 1513-tól először a Zsoltárok könyvét, majd később a római levelet kezdte magyarázni, Isten igéjére már nem csak mint tudományra tekintett, hanem mint életformáló erőre. És valóban nem csak az ő életét, hanem az egész egyházat, beleértve a katolikus egyházat is megváltoztatta ez a Biblia olvasás. Luther életében valósággá váltak Jeremiás szavai. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. 21 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy a Biblia és Jézus története egy mese, amelyet azért mondanak el és írnak le, hogy nagy erkölcsi igazságokat fogalmazzanak meg. Hozzájárult ehhez az is, hogy otthon nem egy Bibliát kezdtem el olvasgatni, hanem egy Bibliából írt mesekönyvet. A karácsonyi történet, amely szebbé teszi az ünnepet. Jézus tanításai és a gyógyítások, a különböző csodák, amelyeket véghez vitt, a tengeren járása, a halottak feltámasztása csupa érdekes történet. Aztán még abban az évben kaptam egy Bibliát. Egy Bibliát, amiből a konfirmációi órára feladott részeket kellett elolvasnom. Ezek a történetek, amelyek mesének tűntek, akkor tananyaggá váltak. Olvastam a Bibliát, mert kellett. Aztán jött a konfirmáció, és jött a nyár, egyházmegyei, majd egy országos nyári tábor. És ezután a nyári tábor után felültem a vonatra Fonyódon, hogy hazamenjek Pápára. Ez több mint 4 órás út volt, és unalmamban elővettem a táborok miatt nálam lévő szentírást. Elkezdtem olvasni az evangéliumokat. És mire Pápán leszálltam a vonatról, már egészen máshogy tekintettem erre a könyvre. Már nem egy érdekes történetek gyűjteménye, nem is tananyag volt a számomra, hanem az Isten szava. Szó, ami megérintett, szó, ami megváltoztatott mindent, amit addig magamról, a világról és Istenről gondoltam. Nem vágytam semmi másra, csak az Isten igéjére. És minden alkalmat kihasználtam, hogy olvashassam, hogy hallgathassam. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Jeremiás szavai 20 évvel ezelőtt nekem is valósággá váltak. De azóta még mást is megtapasztaltam. Jeremiásnak ez a mondata, a szöveg környezetéből kiemelve egészen pozitív kijelentésnek tűnik. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. De ha ez a mondathoz hozzávesszük, hozzáolvassuk a szöveg környezetét is, akkor azt látjuk, hogy valami még sincs rendben Jeremiás körül. Jeremiás prófétának a zsidó nép feletti ítéletet kellett hirdetnie. A nép, amely elfordult Istentől, üzenetet kap, és Jeremiás a közvetítő. Csak hogy Jeremiásnak nagyon nem tetszik ez a dolog. Meg is van rá az oka, hogy miért nem tetszik. Azért, mert megvetik, mert üldözik, mert megverik az Isten igéjét, verembe zárják, és nagyon sok rossz dolgot kap az Isten igéje miatt. Úgy gondolja, mert ezt tapasztalja, és ezt ki is mondja, hogy az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Igényben pedig ezt olvashatjuk, igény környezetében. Te ismersz, Uram, gondolj velem és fogd pártomat. Állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Magyarul, nekem jó, hogy szólsz hozzám, de nekem már ne kelljen elszenvednem a többieket. Hadd maradjak csöndben, hadd tartsam meg magamnak ezt az örömhírt. Jeremiásnak a királlyal, a papsággal, a zsidó nép vezetőivel kellett szembe mennie. A hivatalos tanítást, a hagyományokat, a megszokott dolgokat kellett felrúgnia. Luthernek 1503-ban háromtól, amikor először olvasta a Bibliát, 10 évnek kellett eltelnie, hogy az üzenetet megértse, elfogadja, és újabb 14-nek, mire a nyilvánosság elé, a hatalmasok elé, a pápa és a császár elé állt vele. Mert mindent felborít az Isten igéje, és Jeremiásnál is és Luthernél is mindent felborított, az ő személyes életüket is. és ahogy Jeremiás, úgy Luther sem hitte, hogy mindezt a terhet Isten rá, az egyetemi tanára, a szerzetesre bízza. És ha már magamról is beszéltem, én sem gondoltam, hogy akkor, amikor a Bibliát először a kezembe vettem, ezzel nekem azon túl, hogy nekem vidámságot és szívbéli örömet szerez, más feladatom is lenne. De Isten ezt egészen máshogy gondolta. Én három helyen tartok Bibliát, nagyon ennél sokkal több helyen, de három helyet szeretnék kiemelni. Az egyik a könyves polcom, a másik az íróasztal, és a harmadik az éjjeli szekrény. A könyves polc. Itt olyan bibliák vannak, amelyek valamiért különlegesek. Vagy mert régiek, vagy mert mondjuk metszetek vannak benne, vagy azért, mert idegen nyelvűek és ritkán használom őket. A Biblia a kultúránk része. A Biblia a világ legnépszerűbb könyve. Legalábbis ezt mondják az eladási statisztikák is, 6 milliárd eladott példány. Miért van az, hogy bár emberek milliói veszik meg, kapják kezükbe ezt a könyvet, mégis ismeretlen a számukra? Hogy van az, hogy az elméletben minden családban legalább a könyvespolcon meglévő Biblia annyira ismeretlen, hogy egy kvíz játékban, a televízióban alapvető bibliai kérdésre nem tudják az emberek a választ. Pedig a Biblia a kultúránk alapja közel 2000 éve. Hogyan lehet az, hogy az ember hátat fordít neki, sokszor nem is tudva azt, hogy mit veszít? Egy magát ateistának való emberrel beszélgettem, és igen határozott véleménye volt a papságról, Istenről, Bibliáról. Viszont feltűnt, hogy egy-egy mondatomra, amikor a Szentírásra hivatkoztam, igencsak rácsodálkozott. Megkérdeztem tőle, hogy olvasta-e már a Bibliát. Azt válaszolta, hogy még valamikor középiskolában el kellett olvasnia az egyik evangéliumot. Magát ateistának valló ember olyan dolgokkal ellenkezik, amit maga nem is ismer, és talán azt sem tudja, hogy amikor az aki másnak vermetás közmondást mondja, akkor a saját vermébe esik bele, hiszen a Szentírásból idéz. Ott van-e a könyvespolcomon a Szentírás? A másik hely az íróasztal, vagy pontosabban fejezzem ki magam, már modern korban élünk, nem az íróasztalon, hanem a számítógépen van egy Biblia. Ez amolyan munkaeszköz. A technika segítségével nagyon gyorsan lehet benne tájékozódni, keresni. Ezt használom készüléseknél, vagy amikor éppen kedvem szottyan elolvasni egy-egy könyvet belőle. Az íróasztalon lévő Biblia számomra a hittanosok által jól ismert 66 könyvecskéből, két részből, az Ószövetségből és Újszövetségből álló könyv. Amolyan munkaeszköz, tanulmányi olvasmány. Évekkel ezelőtt, amikor a Harry Potter őrületbe gyűrűzött hozzánk is, akkori hittanosaim a kezükben a Harry Potter könyvvel jöttek a hittan órára. Nagyon népszerű mese volt ez, és egyfolytában arról regéltek nekem, én pedig Jézusról szerettem volna nekik beszélni, úgyhogy rögtön a csodákkal kezdtük. Elolvastam nekik néhány csoda történetet az evangéliumokból, Jézus a vizen jár szorít, és szájtátva kezükben a Harry Potterrel hallgatták. És hogy mindez nem mese, hanem valóság, megtörtént, ez még izgalmasabbá tette számukra a Bibliát is. Amikor megkaptam az első Bibliámat, ahogy említettem korábban, nekem is ezek a történetek jelentették az élményt. Még nem Isten szava volt, hanem egy könyv tele izgalmas történetekkel. Biblia az íróasztalon kézbe venni egyszerűen azért, mert érdemes. Ott van-e a rendszeres olvasmányaink között? A harmadik hely az éjjeli szekrény. Egy anekdota szerint a szappangyáros találkozott a pappal. Azt mondta a papnak: hely, kedves főtisztelendő úr, az egész kereszténység semmit sem ér, mert a világ nem változott 2000 éve semmit. Ugyanaz a rossz itt van, ami akkor is volt. Azt mondja a lelkész: sétáljunk egy kicsit és beszélgessünk erről. elindulnak, és egyszer csak egy kis piszkos gyereket látnak, aki a forban játszik. Azt mondja a pap: kedves uram, a szappan semmit sem használ, az ember azóta is mocskos és piszkos, nézzen rá. Azt mondja a szappangyáros: ja kérem, a szappan csak akkor jó, ha az ember használja. Azt mondta a pap: ugyanez van a kereszténységgel is. Hozzáteszem, ugyanez van a Bibliával is. Azt várjuk, hogy elolvassuk, mint egy regényt, és majd az megváltoztatja az életünket. Azt várjuk, hogy meghallgatjuk az igehirdetést, és jobbá lesz az Istennel való kapcsolatunk. És lehet, elképzelhető, hogy valóban egy-egy Isten tiszteleten vagy a Biblia olvasása során feltöltődöm. Lehet, hogy egy hétre valóban örömet és vidámságot tud szerezni nekem. De csak akkor van értelme olvasni, ha használom is. Szívből. Várva azt, hogy mit üzen, hogy mire szólít fel Isten a Szentíráson keresztül. Imádságos szívvel olvasom-e a Bibliát, úgy veszem-e a kezembe a Szentírást, hogy előtte kérem az Isten, hogy mutassa meg nekem azt az üzenetet, azt az életújító üzenetet, amelyet nekem szán. Isten igéje élő és ható. És ez megmutatta akkor, amikor az ige testé lett Jézus Krisztusban. Ő komolyan, Isten véresen komolyan gondolta azt, hogy megváltoztatja azt a kapcsolatot, ami közte és köztünk van. Adja Isten, hogy mi is ilyen komolyan tudjuk venni az ige szavát, hogy az valóban ne csak ideig tartó, hanem teljes örömöt és vidámságot okozzon. Minden nehézség a társadalom esetleg negatív elvárásai ellenére, akár a tömeghangulattal szemben is meg tudjuk osztani azt másokkal. Ne csak magunknak tartsuk meg ezt az örömöt, hanem vigyük tovább, adjuk tovább. Mert nekünk már több van, sokkal több van, mint Jeremiásnak volt. Mi már tudjuk, hogy az az öröm, amiről ő beszél, az evangélium, az örömhír már valóság. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban az igét küldted el ebbe a világba. Köszönjük, hogy az ő szava, a te szavad, teremtő szó, amely minket is újjá szeretne teremteni. Add Uram, hogy teljesen rád tudjuk bízni magunkat, hogy el tudjuk fogadni ezt a reformációt, ezt az életújulást. Kérünk téged, hogy igéden keresztül változtass minket. Alakíts minket napról napra, hogy megtapasztalhassuk a testvérek közösségét, hogy megtapasztalhassuk a veled való közösség örömét. Kérünk téged, Istenünk, hogy add meg nekünk azt is, hogyha már mi magunk megtapasztalhattuk, átélhettük, hogy életünk megújult, akkor hadd menjünk tovább, és hadd hirdessük másoknak is az örömhírt, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet, hogy van új élet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Thank you.